Testvérből és az igényeket és felvételből hallgatott gyülekezet. Isten szent igényét, a Jeremiás könyvének a 23. fejezetében az első 4 versből olvasom, hallgassuk meg fejlődően. Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhaját, azt mondja az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael Isten a pásztoroknak, akik megeltetik az én népemet, kiszélesztettétek el az én juhaimat, és üsztétek el őket, és nem néztetek utánuk, imé én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr. Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földön, amelyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak, és pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek, és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Eddig olvassuk a szent ígét, tessékért. Kedves gyülekezet, biztos láttunk már olyan ókori toborművet vagy szobrot, ami valaki a nyakában visz egy bárányt, és Kürosról is van ilyen, mert azt mondtam, hogy felvételünk, de nincs ókori fénykép erről, hanem kőbe vésve maradt meg ez ránk, mert szerették a régi ókori uralkodók magukat pásztorként ábrázolni. A gyenge kis gyámoltalan, kedves mindenki által dédelgetni vágyott bárányt viszi a vállán a jó pásztor. Ezt ma úgy oldják meg a politikusok, hogy minden jót ígérnek a kampányok idején. Természetesen van olyan ígéret is a kedves viccpár, a két lakuk, hogy a párt ígéri, hogy üdvösség plusz 2 hét, azt hiszem, hogy valami ilyet kimegyelmény sem. Szóval azt tudjuk, hogy a hatalom megszerzése érdekében muszáj úgy mutatkozni, mint a jó pásztorok lennénk. Nincs közöttünk egyetlen ilyen állattenyésztő, mezőgazdasági dolgozó sem, olyanok vannak, akik valamelyest értenek a dologhoz, és hát azért tőlük megtudhatnánk, hogy a pásztornak a munkája persze nem csak furuljázásból és a subán való heverészésből áll, és bár a bibliai időkben, az ókorban is volt kutyájuk a pásztoroknak, ezért mondja Jób az ellenfeleiről, hogy apám komondorai közé se számolnám őket. Nem túl udvarias és ízelgő szavak ezek, de tudjuk, hogy volt komondor, ami nagyon harcias, kemény, erős, terülő kutya, és ők is ugyanúgy, mint a magyar pásztorok, akik meg pulival vagy pumival terelik a nyáját, ők is használtak ilyet, használtak pásztor botot is. Ez a bot volt az, ami alatt este a karámba való betereléskor leszámolták a nyájat. És így derülhetett ki, hogy csak 99 bárány van, pedig szádat hajtottunk ki reggel. És akkor jön az, amit Jézus oly kedvesen, tanulságosan, emlékezetesen mond el nekünk, hogy a jó pásztor ilyenkor ott hagyja a 99-et nem egyedül, hanem ott van a kutya, meg ott van a karámnak a fala, tehát rábízza a segítőjére a meglévőket, és ő pedig minden kockázatot vállalva addig megy, még az egyelvezettet meg nem találja, és amikor kockázatról beszélek, akkor nem csak arról van szó, hogy megcsúszhat a pásztor, hogy beleesett egy szakadékba, hanem hogy akkor még vadállatok is voltak, még oroszlán is, vagy aranysakál, ami megjelent most Magyarországon is, tehát mindenféle a bárányra veszélyt jelentő más élővények is voltak, akikkel meg kellett küzdeni. Dávid is, akit a nyáj mellől hívott el az Úr, hogy a Góliáttal való harc előtt, hogy nem félt szembeszállni a medvével se, és az oroszlánnal se, nem tehetett más. Hiszen ha elfutna a pásztor és saját testi épségére gondolna elsősorban, akkor nem lenne más, mint béres, mondja Jézus János evangéliumában, ami szintén egy mára kijelölt szakaszunkban, egyes helyeken ellene lett volna a textus is, ahol arról van szó, hogy a béres, akinek nem tulajdona anyán. Milyen érdekes megfogalmazás. Kié a nyáj? Az én juhai, mondja Jézus János evangéliuma 10. részében. Van, aki azért csinálja, mert megfizetik, és úgy gondolja, hogy addig csinálja, míg a dolog nem jár kockázattal. Ha kockázattal jár, akkor elfut a béres, és az embereknek a többsége ezt nem is veti a szemébe. Így gondolkodunk, vagy nem többet ér egy embernek az élete, mint a bárának az élete. A véres így gondolkodik, az átlagember így gondolkodik, de nem így gondolkodik a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókérte. Sok mindenbe belementem, ami vagy második és harmadik pontoknál került volna elő. Az első dolog, amivel itt muszáj egy kicsit foglalkoznunk, ez pedig Istennek az elégedetlensége és kritikája a pásztori munkaviszonyban vagy pozícióban lévő személyekkel szemben, akik okozói annak, hogy a nyáj elszéled és nem érzi magát biztonságban. Nagyon egyszerű lenne, ha visszautalnék azokra, akik modellt ülnek a kőfaragónak, az ókori szobrásznak, a nép vezetői, és nem is kell a bárányt a nyakukba oda tenni, nem hiszem, hogy órákon át ült Kürosz vagy bárki más a kőfaragó előtt, hogy azonnal mintát tudja venni. Hát elég volt, ha egy jó szemű művész megjegyezte az uralkodó vonásait, és lehet, hogy modellt ült valaki, ha éppenséggel szükség volt arra, hogy egy türelmes, vételen kis fárán valahogy oda szerkesztenek az uralkodó nyaka körül. És akkor mondhatnánk azt, hogy bizonyára elsősorban Jeremiásnak ez az ige hirdetése, az utolvet üzenete a vezetőknek szólt. Olyan kézenfekvő és olyan könnyen jön az ember szájára a vezetőik bírálata és elégedetlenségünk azzal, hogy az ügyeket intézik. Én örülök, hogy Judit kért imádságot, értük erre Isten igéje nem csak, hogy bátorít bennünket, hanem el is várja tőlünk. Volt egy vendégünk most pénteken a reformáció 500. évfordulójáról is beszélgettünk, egy kormánytisztviselő volt, aki érdekes dolgokat mondott többek közt, hogy az is Luther gondolata, hogy a felsőbb hatóságért nagyon erőteljesen imádkoznunk kell, és legfeljebb akkor tehetünk erőteljes lépéseket az eltávolítására, ha megőrül a felsőbb vezető, vagy bűnözővé válik. Hát, hogy ki hogyan gondolkodik vezetőiről, mennyire tiszteli bölcsességüket, vagy mennyire hiányolja annak meglétét, illetve erkölcsi tisztaságát, ez külön kérdés, mindenkinél máshol van a mérce. Egy biztos, hogy nem volt könnyű Jézus korában, vagy akár csak Jeremiás idejében a fogságra való elhurcolás idején valahogy eligazodni abban, hogy kik is azok, akikre számítani lehetne, akiknek kötelezettségük van akkor is, hogyha rabságba viszik a népet. Tehát attól még elvárnak tőlük bizonyos dolgokat, amelyeket mindenképpen meg kell tenniük. Hogy Jézus, aki rókának nevezte Heródest, aki állt Pilátus előtt, akinek nyilván volt szintén mint szabadságra vágyó zsidó embernek gondolata a római megszállással kapcsolatban is, hogyan a bátorít nyomában az apostolok bennünket arra, hogy megfelelően tiszteljük a felsőbb hatalmaságot, minden korban speciális kérdés, de foglalkoznunk kell. Az is biztos azonban, hogy nem gondolhatjuk, hogy a pásztoroknak, legfőbb pásztoroknak is mindent szabad, és hogy nekünk nem kell kimondani, hogyha valamit nem jól csinálnak. Mert valaki akkor indul ki, Isten akarta, hogy ő legyen a vezető, Isten az egyetlen, aki őt elszámoltathatja, és majd küldje el angyalait, vagy szent lelkét nyugtalanítsa az illetőt, de nekünk nem szabad észrevennünk, ha lop, ha másokat szabadságunkban korlátoz, vagy bánt ok nélkül harcol ellenük, ezt mi ne vegyük észre, csak azért imádkozzunk teljes erővel, hogy ha csinálhassa még jobban, amit eddig csinál. Nem biblikus ez a gondolat. Néha meg kell szólalni, és lehet, hogy nem mindenkinek, de Jeremiásnak meg kell szólalnia. És nem mondjuk akkor azt, hogy Jeremiás testvér, túl mentél bizonyos dolgokon, nem szabad bírálnod az adott személyt. Néha itt van egy kis vita a istentisztelet utáni beszélgetésen, és előkerül például a pápának a személye, én örülök, hogy imádkoztunk érte, mert nagyon sok nagyszerű dolgot tesz. Tegnap egy konferenciákon mi ezzel a három nappal, tegnap, ma és holnap lévő konferenciánkkal tiszteljük a reformáció emléke előtt az Igaz Vallás címmel, több mint 40-en tartanak igen kiváló előadók előadást ott, és tegnap részt vettük, ez Gábor fiunk is tartott egy jó előadást, elmentünk a feleségemmel meghallgatni őt, de akkor már egy másik előadás vitájába is becsöppentünk, ahol Tamás István kiváló katolikus vallásszociológus tartott előadást, és előkerült az ő szövegében a maguk módján vallásos embereknek a kategóriája, és vita alakult ki a fölött, hogy van-e ilyen, vagy nincs. És nagyon érdekesen fejtegette azt, hogy azok is, akik valamelyik felekezetben elköteleződve érzik magukat, mint mondjuk ő is, kételen azt mondani, hogy nagy katolikus, de maga módján az, mert ahhoz a kisebbséghez tartozik, akik Ferenc pápa útmutatásait követik Magyarországon. És hát ez egyszerre szomorú, egyszerre tiszteletre méltó, de így van, hogy ma a hivatalos álláspont szerint talán, nem tudjuk mennyien követik persze ezt, Ferenc pápát különösen a menekültekkel és a szegényekkel kapcsolatos gondolatai miatt, párbeszéd keresése miatt sok kritika éri, de szabad őt is megbírálni, ha valamit nem jól csinál. Tehát nincs senki ezen a földön, akit ne lehetne megintani. Dávid királyt is meg lehetett inteni, a prófétákat is lehetett bírálni, ha van erre konkrét ok. És az igaz ember örül ennek. A Biblia azt mondja, mintha felkennének engem, mintha olajjal kennék a fejemet, olyan az, amikor a barátom bírál engem. Tehát az igaz ember nem haragszik a bírálatért, mert nem gondolja azt, hogy tévedhetetlen. Nem hiszi azt, hogy mindent mindig jól csinál, még az az ember sem, aki a Szentlélek vezetése alatt van. Tehát lehet és kell bírálni. Ez az egyik tanulsága a mai szövegünknek, hogy meg kell szólítani a pásztorokat és főpásztorokat, ha úgy látjuk, hogy valamit nem jól csinálnak. Ugye a második világháború alatti pápa, ha már itt vagyok, de nem akarok rajtuk rúgózni, mert az összes többi egyházi vezetőit Magyarországon is ugyanabban a hajóban nevezett, azon törte a fejét, hogy meg merjen-e szólalni határozottan azzal kapcsolatban, hogy zsidó testvéreinket viszik viszik Auschwitzba. És az akkori pápa úgy gondolta, hogy azért nem akar nagyon határozottan megszólalni, nem helyeselte a dolgot persze, mert a bajor katolikusok jelentették a katolikus egyház legerősebb csoportját. De miért volt a magyar Ravasz Lászlónak az a gondolata, hogy meg kell szavaznia a zsidó törvényeket? Miért csak utólag döbbent rá, hogy ez nem jó? Vagy miért volt az akár a mi egyházunkban is, hogy volt olyan lelkész, aki a Volksbundnak a tagja volt, és azért lelkesedett, amit Hitler csinált. Mindenütt vannak vezetők, akik egy adott nehéz történelmi pillanatban nem jól tevelik a nyájat. És nekik szól most elsősorban a profétai intés az Úr akaratából. Miattatok széled el a nyáj. Ha már említettem az előbb a maguk módján vallásos embereket, akkor lehet azt mondani, hogy van egy ilyen jelenség korunkban, hogy az emberek nem feltétlenül akarnak nyájját tömörülni. Sok eszköz van, amin lehet az embernek a vallásos igényeit is kielégíteni. Például én Istvántól tudom, hogy többen szoktak online hallgatni ilyenkor vasárnap délelőtt, mint amennyien mi itt vagyunk. Nagyon örülök azoknak, akik eljönnek és nem otthon a készülék előtt, nézik az igehirdetést, de van, aki messzebb van, nem tud ide eljönni, de nem akar kimaradni abból, ami itt zajlik, és velünk van, ezért szoktak mondani az igeolvasásnál, hogy a jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató vagy néző testvéreket köszöntöm. Szóval a nyáj elszévedése, ami annak a következménye, hogy elbizonytalanodnak vajon jó helyen vannak-e, jó irányba vezetik-e őket. Van, aki elhagyja az országot, meg tud érzni, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Van, aki elhagyja az egyházat, vagy megpróbál valahol másút átvészelni nehéz időket, mint ahogy a bárány is, vagy más elkóborolt kedves állat is meghúzza magát. Valahol most egy kutyáról olvastam éppen, hogy évekre eltűnt, aztán előkerült sok év múlva valami ananász, vagy milyen liget közelében csatangolt, és próbált az éveket átélni, ennek következtében a fogai elromoltak, mert csak azt a nagyon cukros gyümölcsöt ette, tudta enni, de valahogy túlélte, és aztán hazatalálta gazdáihoz. Hát elszéled a nyáj. Elszéled, hogyha a pásztor nem bátor és nem mutat jó irányt. Mi az, ami miatt megöromlik a pásztornak a szolgálat? Tehát az egyik ilyen nagy kísértés a közöny, a lustaság, nem foglalkozik eleget a nyájjal. Több mondattal ezelőtt említettem, hogy aki ért hozzá, azt tudja, hogy nem csak furuljázásból áll a pásztornak az élete, nem jó, nem csak jó kis parhonyás húst főzöget magának a kis bográcsában, és nagyokat szundít, miközben a kutyák lihegve kerítik a nyájat, ez nem így van. A pásztor minden bárányát jól ismeri, pontosan tudja, hogy miért húzza a lábát, mikor kell körbölni, nyírni. Mindennapos nehéz feladat ez, a gyengéket ölbe kell vinnie, és mindig a tempót a szerint kell megválasztania, hogy a leggyengébb bárány hogy tud haladni, amikor teremti őket, a botja nem arra van, hogy verje őket, hanem a te veszünk és botod azok, hogy a 23. Zsoltár vigasztalnak engem. Azok az én biztonságérzetemet, a jó közérzetemet szolgálják, és ez az a pálca, ami alatt a pásztor megszámolja a juhait, hogy kiderüljön, meg vannak-e mindannyian. Szóval nem lehet közönnyel és restséggel nyáj élén állni. Aztán a másik dolog, ami miatt elszéled a nyáj, ez a pásztornak az önzése. Beszél erről is próféta másuk, hogy maguknak legeltették, elfogyasztották, levágták maguknak a nyájat. Ugye ismerik az aranyszörű bárányról szóló magyar népmesét, hogy el kell számolni az aranyszörű báránynak a bundájával, hogy az a királylány levágott a pásztorra. Ugye, hát van, aki a hasznot látja érdekből, van ott a nyájnak az élén. Aztán a nyávosság, ami a nyáj elbizonytalanodásához vezet. Már említettem az előbb, amikor jön a farkas, akkor a béles lelkületű, a csak fizetségért dolgozó személy is a saját írháját, és nem a báránynak a bundáját menti, az önféltés, amikor fontosabb vagyok én, mint a rám bízottak. A egyházunknak van főlapja, egyiket a pedagógusoknak készíti egy nagyon kedves nagyszerű szerkesztő, ez a Új Magiszter című újság, és abban mindig megemlékezünk a holokauszt idejéből valakiről, és most legutóbb a Skót Misszió egyik jeles nőtagjáról emlékeztünk meg, az alsó rakpart egy része róla van elnevezve, aki kint volt már Skóciában, amikor arról értesült, hogy itt a háború kitört, és visszajött, mert az ő iskolájában a tanulóknak több mint a fele zsidó származású volt, és ő velük akart lenni. Ez oda vezetett, hogy mint angol kémet a gestapót letartóztatta 44-ben, Auschwitzba vitték, és ugyanott veszett el, ugyanott pusztult el, mint azok, akiket védelmezni akart. A pásztor, aki nem az önféltésre, önmaga megmentésére gondol, és nem az egyetlen, aki elment együtt a nyájával, ha nem tudta őket megmenteni, megmentni feszett el. Szóval az önzés, a közöny, a gyávaság, az önféltés, ezek azok a dolgok, amik miatt a nyáj olykor elszéved. És ennek az ellentéte az, amit az Úr önmagáról mond. A második pont az, hogy az Úr ezt üzenné, hogy juhaim maradékát összegyűjtöm én. Ha nem számíthatok rá, akkor összegyűjtöm juhaimnak a maradékát. Ez a maradék gondolat, ez a Bibliából visszatérő fogalom, Ézsaiás könyvében is gyakran előfordul, nagyjából kortárs Jeremiás, Ézsaiás, ha már a pásztoroknál járunk, az volt az ókor rendje, hogy muszáj elszámolni az elveszett állattal is. Tehát nem mondhatja azt a pásztor, hogy nem láttam napok óta a bárányomat, hát valami történt vele, vagy leírjuk, ugye ez a hiba határon belül van, ez az 1%. Nem így volt ez, hanem a gazdának be kellett mutatni az elveszett báránynak legalább a fülét. Mert az nem feltétlenül lette meg a farkas fülét, vagy patáját, vagy farkát, fülét, farkát, patáját. Tehát be kellett rakni a talisztiájába is, és el kellett a maradékkal, a maradványjal is számolnia. Mert az Úrnál számít a legkisebb, a legkevesebb is. Jó pásztor nevén ismeri a juhai, nem darabokról van szó, amikor a századik bárányról beszélünk, az nem egy szám. A pásztornak az egy név, egy egyedülálló valaki, akit nem hagy, vesz és a maradékával is elszámol, de itt más értelemben használja a kifejezést, mint Ézsaiás könyve 10. részében is. Maradék az, az a mag, másképpen a levágott fának a gyökere, ami még kihajthat újra, azt üzeni ez a gondolat nekünk, hogy mindig bele van a veszteségbe és rejtve a jövőnek az ígérete. Nem fog elpusztulni. Mi sokkal vonulátóbbak vagyunk, mint az Úr. Sokkal kevésbé hiszünk abban, hogy ha minden elveszni látszik is, akkor lehet még értelmes folytatás. De maga a zsidó nép példa erre, 20 évszázad hányattatás Auschwitz után 3 évvel alakul újra, 2000 év után a zsidó állam, mint egy üzenve a világnak, hogy Isten a maga ígéreteit, áldásait, elkötelezettségeit nem felejti el. Ő visszahozza a maradékot, és újra kihajtja a legelőikre, és szaporodnak, és megsokasodnak. A harmadik dolog, amiben megint csak az Úrnak a reménysége szólal meg, és üzenete hozzánk, azt mondja, hogy pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket úgy, hogy többé nem félnek, nem rettegnek, meg nem fogyatkoznak az én jóim. Az Úr rendelt némelyeket, mondja az apostoli irat, különböző szerepekre az egyházban. És nekünk jó megtalálnunk azt, amire az Úr minket elhívott. De a fontos ebben az, hogy ő rendelt bennünket a szolgálatra. Nem mi láttuk meg, hogy akár itt is el tudnánk tölteni a munkaidőnket, és pláne ha ezért még fizetést is adnak, akkor ez jó lesz nekünk. Ha az Úr rendel valakit valamire, az nagy megtiszteltetés, nem kis teher. És olyanokat rendel az Úr, olyanokat akar választani, elhívni. Így válogatta össze Jézus és a tanítványait, akik ezt a terhet, az Úrnak a terhét, az Úrnak a rendelését komolyan veszik. Nem önmagukra gondolnak, nem önmagukért élnek. Pál beszél, én nagyon szeretem ezt a szakaszt, akkor említem a temetőben is búcsúzás alkalmával, hogy közülünk senki sem él önmagának. És pedig megállok annál a szónál, hogy közülünk. Beletartozunk-e abba a körbe, akikről elmondható, hogy nem élnek önmagukért, hanem annak élnek, aki őket erre a szolgálatra rendelte, és az az életüknek a célja, az a hivatásuk, hogy az Urat szolgálják akkor, amikor a gyöngéknek segítenek, és elvégzik azt a feladatot, amire a jó pásztor tanította őket. Viseljetek gondot a nyájra, mondja a búcsúzó Pál, igen, mi mindannyian elmegyünk, halandók vagyunk. Ez a legkülönbekkel, a legtovább élőkkel, a legegészségesebbekkel is megtörténik. De olyan jó, ha ez a szolgálat továbbadható. És mindannyiunk számára szól ez az üzenet, az Úr számít ránk, nyája érdekében, ülekezete egyháza érdekében, amit tennünk kell, hogy úgy pásztoroljuk a ránk bízottakat, úgy szolgáljuk neki, hogy ne féljenek, ne rettegjenek, meg ne fogyatkozzanak, sem testükben, sem lelkükben, sem számukban. Az Úr áldja meg,